Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, most hallgassátok meg Istenünk szavát, amint a szól hozzánk, Ézsaiás próféta könyvének 11. fejezetéből, az első verstől az 5. versig a következőképpen. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A 2000-es évek elején Amerikában, a Harvard Egyetem kollégiumában az egyik diák ült a számítógépe előtt, és néhány barátjával együtt létrehoztak egy internetes oldalt. Az volt a lényege ennek az internetes oldalnak, ennek a honlapnak, hogy az egyetem diákjai feliratkozhattak rá, beküldhettek magukról egy képet, meg néhány adatot önmagukról, és aztán így létrejött egy adatlap a nevükhöz kapcsolva ezen az oldalon, és ezzel a később ebben a rendszerben, ezzel az adatlapjukkal képviselhették magukat egymás előtt, és ezen keresztül tudtak kommunikálni is egymással. És ez az internetes oldal nagyon hamar rendkívül népszerű lett a diákok körében, olyannyira, hogy nem sokkal azután már más egyetemekre is kiterjesztették. Sőt, néhány év alatt nem csak hogy a világ összes egyetemére, hanem a világ bármelyik pontjára szinte bárkinek előre elérhetővé tették ezt az oldalt, ezt a rendszert. És hát lehet, hogy többen már rájöttek, hogy miről is beszélek. Ugye valahogy így indult a Facebook nevű internetes oldal, aminek ma már több mint 1 milliárd felhasználója van. És amikor ilyen történeteket hallunk, akkor talán mindnyájunkban ott van a vágy, hogy bárcsak ilyen és ehhez hasonló történeteket, ugye, hogy bárcsak ott lehettem volna én is a kezdeti pillanatokban, ha nem is pont a Facebook megalapításánál, de amikor erről hallunk, hogy valami egészen picike, jelentéktelennek tűnő dolog, hogy elindul, és valami hatalmas, óriásivá növő, óriási jelentőségű dolgogá növi ki magát, akkor azon bennünk, hogy milyen izgalmas lehetett átélni azt, ahogyan megszületik ez az egész, és aztán tényleg világméretűvé nő. És milyen jó lehet elmondani akkor, amikor már teljes dicsőségében tündököl például egy hatalmas szervezet, világot átívelő szervezet, hogy igen, én ott voltam a kezdeteknél, amikor még mindössze 1-2 embert érintett ez az egész. Ám ahhoz, hogy valaki ott legyen valami hatalmas jelentőségűről növő dolog kezdeteinél, szükséges az egyebek között, hogy ne csak akkor ismerje fel valamiben a benne rejlő lehetőséget, amikor az már megvalósult, amikor már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hanem már akkor, amikor éppen csak, hogy elkezdődik. Azokban a sportágokban, ahol rengeteg sok pénz mozog, ott ugye például a foci és a kosár, hogy csak a legegyszerűbbeket, legismertebbeket említsem, ugye ezekben a sportágokban a különböző sportklubok rengeteg pénzt költenek már arra is, hogy felismerjék nagyon korán a tehetséges fiatal sportolókat, hogy hamar, gyorsan le tudják szerződtetni saját magukhoz, nagyon olcsón, még mielőtt mindenki más is rájönne, hogy micsoda nagy lehetőségek rejlenek azokban a fiatalokban. Ugye mindezzel csak azt akarom mondani, hogy ha szeretnénk nagy dolgoknak a részesei lenni már a kezdetektől, akkor oda kell figyelnünk nem csak a nagy dolgokra, hanem már a kicsi jelentéktelennek tűnő dolgokra is. Persze korán sem biztos az, hogyha csak azért, mert nyitott szemmel járunk a világban, éppen jókor leszünk jó helyen ahhoz, hogy részesei legyünk valami hatalmas jelentőségű esemény elindulásának. Ha csupán az emberi dolgokat nézzük, akkor hát erre nagyon-nagyon kevés esélyünk van. De vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy ami pusztán emberi, az sohasem lesz valójában igazán jelentőségteljes. Hiszen még a világhírű sportolókat is egy-két éven belül, vagy legfeljebb egy-két évtizeden belül elfelejtik az emberek. És ha már a Facebookot említettem, hát az is lehet, hogy a most születendő gyermekek már azt se fogják tudni, hogy valaha létezett olyan, hogy Facebook. Viszont, hogyha Isten dolgai felé fordulunk, akkor nem csak elképzelhető, hogy valami hatalmas, horderejű eseménynek leszünk a részesei, hanem egészen biztosak lehetünk ebben. Ezzel kapcsolatban szól ma hozzánk Isten igéje is. Ma, karácsony másnapján, ez a profécia arról szól, hogy ami Betlehemben történt, már 2000 évvel ezelőtt, hogy egy szűz megszülte a gyermekét, az a világtörténelem legjelentősebb esemény sorozatának volt bizonyos értelemben a kezdete. Mert ez a profécia nyilvánvalóan Jézusról szól, a messiásról, a világ megváltójáról, akinek az emberként élt földi élete egészen jelentéktelennek tűnően kezdődött, de aki egy napon majd az mégis az egész világ felett fog ítélkezni. Bár ma már az egész világon azért ismerik Jézus Krisztus nevét. Mégis ahhoz képest, a dicsőséghez képest, ami az övé már most, és ami majd nyilvánvalóvá válik minden ember számára, akkor, amikor Jézus másodszor megjelenik itt a világban, az utolsó ítéletkor, amikor megítéli ezt az egész világot, és újjá is teremti, hát ahhoz a dicsőséghez képest Jézus még ma is szinte teljesen ismeretlennek számít. Ezért, ha valaki most csatlakozik hozzá, ha valaki most tér meg hozzá, és hisz benne, az majd a Jézus által újjáteremtett világban joggal emlékezhet vissza arra, hogy már szinte a kezdeteknél ő már ott volt Jézussal. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire kinevetik és megvetik ma azokat, akik Jézust vallják a világ urának. Mégis, ha már most felismerjük ezt, hogy ő a világ ura, és már most megismerjük őt, akkor majd elmondhatjuk magunkról, hogy a világtörténelem legnagyobb királyához csatlakoztunk. Sőt, részesei lettünk az ő királyságának, az egyetlen dolognak, ami ebből az egész világból meg fog maradni örökké, sőt, ki is fog teljesedni. Mert nézzük meg, hogyan is profétált Ézsaiás proféta Jézusról. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Jézust itt Isten igéje egy picin kis hajtáshoz, egy gyengének tűnő vesszőszálhoz hasonlítja. Olyan valamihez, amiről a kezdetekben senki sem gondolná azt, hogy hát ebből valaha is valami, bármi jelentőség teljes lesz. De fontos az is, hogy honnan is hajt ki ez a vesszőszál. Azt olvassuk, hogy Isai törzsökéről. Isai pedig Dávidnak, Izrael legnagyobb királyának volt az édesapja. És ezért itt ebben a képben Isai az Dávidtól származó királyi vérvonalat, dávidi uralkodó házat jelképezi. És hát sajnos a Dávidtól származó uralkodó ház az évszázados során elveszítette régi dicsőségét, hiszen Dávid leszármazottjai nagyon hamar elfordultak Istentől, és ezért Isten ítélete sújtotta őket. És pont erről is szól egyébként a felolvasott igénk előtti fejezet Ézsaiás próféta könyvében, ahol arról olvashatunk, hogy Isten a nép és az uralkodók bűnei miatt, hogy elfordultak tőle, a nagy részét a népének kiírtja, elpusztítja Isten, mert nem törődtek már vele, elfordultak tőle, és úgy írja le Ézsaiás próféta Istennek ezt a cselekedetét, mint egy erdőírtást, amikor kiírt valaki egy egész erdőt, és a népből megmaradtak, azok pedig egy kivágott fának a rönkéhez hasonlítanak, aminek még a gyökerei bent vannak a földben, de már csak egy rönk az, ami maradt a fából. A Dávidtól származó királyok is, királyok leszármazottja is, ilyenek lesznek. Gondoljunk bele abba, hogy hol volt már Izraelnek a régi tündöklése és dicsősége, akkor, amikor Jézus megszületett Betlehemben, Dávid leszármazottjaként a Római Birodalom egyik provinciájának, egy poros kis falujában. Ráadásul Betlehem volt az a falu, ahol maga Dávid is született. De Jézus születésével kihajtott Dávid házának rönkéről az a hajtás, amiről Ézsaiás profétált. Erről a hajtásról Ézsaiás néhány mondattal később ezt is írja. Igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Akinek a születése egészen jelentéktelennek tűnt, annak olyan hatalma lesz, hogy a puszta leheletével meg tud ölni embereket, meg tudja ölni a bűnösöket. És bizony ez is Jézusról szól. Arról, aki az első karácsonykor csecsemőként egy betlehemi istállóba született. Ugyanis Jézus az, aki ott van ma is minden szegény és szenvedő mellett, és aki erőt ad a benne hívőknek minden megaláztatás között. És Jézus az is, aki majd az utolsó ítéletkor igazságot szolgáltat mindenkinek, és megítél mindenkit. Jézus annyira hatalmas Úr, hogy a puszta lehelete is elég ahhoz, hogy elpusztítson minden bűnöst. Mindazokat, akik nem akarják tőle elfogadni a számukra felkínált kegyelmet. Jézus ezzel egyelőre még vár, mert mindannyiunkat szeret, és azt akarja, hogy mindnyájan megtérjünk hozzá, hogy mindnyájan elfogadjuk tőle azt a kegyelmet, amit ő nekünk a kereszten megszerzett. De eljön majd az idő, amikor vége lesz ennek a kegyelmi időszaknak. Jézusnál van tehát minden hatalom, akiről a mai igénk még ezt is írja. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Ebből pedig kiderül az, hogy hogyan is lehetséges, hogy egy kicsi hajtásban ekkora hatalom van. Hogyan lehetséges, hogy egy törékeny csecsemőben a világot kormányzó erő van. Hát úgy, hogy a mindenható Isten lelke van benne. De nem csak eltölti őt a Szentlélek, ahogyan erről olvasunk az Ószövetségben több prófétánál is, hogy időnként betöltötte őket a Szentlélek, Isten lelke, hanem azt olvassuk Jézusról, hogy megnyugszik rajta az Úr lelke. Ami azt jelenti, hogy otthonra talál nála az Úr lelke, hogy megtalálja benne a helyét. Mindez azért lehetséges, mert Jézus nem csak egy ember. Jézus nem csak egy Isten által kiválasztott ember volt, akire Isten sokat bízott, hanem Jézus maga Isten, aki emberré lett értünk. Az Úr lelke azért talál tökéletes helyet nála, mert ő maga az Úr. Bár Jézus picinke csecsemőként született erre a világra, mégis ő a világ ura. Bár Jézust ma is rengetegen megvetik, mégis ő a világ ura. És egy napon ez majd mindenki számára nyilvánvalóvá válik. De addig lehetőségünk van, hogy átlássunk a jelentéktelennek tűnő külsőségeken, és felismerjük az igazságot, hogy Jézus valóban az egész világ ura. Csatlakozzunk már ma Jézushoz. Döntsünk, vagy újra döntsünk mellette a mai napon, hogy majd elmondhassuk, hogy mi már akkor az övéi voltunk, amikor sokan még nem ismerték fel őt. Sőt, ki is tartottunk mellette, mert már tudtuk, hogy ő a világ ura, és ő maga a mi örök életünk. Amen. Imádkozzunk. Szerető Isten, köszönjük neked, hogy te nem veted meg a mi kicsinségünket, a mi gyengeségünket, te nem veted meg a kicsinyeket, hanem értünk jöttél, azért, hogy a te nagyságodból és a te dicsőségedből részesítsél bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy te szeretsz bennünket, és hívsz magadhoz, hogy egyé legyünk veled, és hogy az egész életünk a te dicsőítésedről szóljon, hogy az életünk a te életed része legyen, és a te életed legyen az, amiből mi minden napon életet kapunk. Amen.